Köszönöm szépen Sándor Gábornak a szépen elmondott és összefoglalt előadását, és hát maradt egyébként időnk bőségesen, mert ebben a szekcióban mindössze ez a három előadás volt tervezve, több nincsen. A nap hátra lévő része a miénk, hivatalosan a konferencia mai napon 6 óráig tart. Természetesen a szekcióval mi akkor fogunk végezni, hogyha elmúlik az érdeklődés iránta, úgyhogy most kötetlen beszélgetéssel folytathatjuk az elhangzott témák tekintetében. Elég családiasan vagyunk, úgyhogy gyakorlatilag az előadókon kívül egy nézőnk van, ha jól látom. Nekem van mindjárt kérdésem, és akkor menjünk sorban a Katalinnal, ha itt van még. Katalin?
Igen, itt vagyok.
Köszönöm szépen. Akkor a geometria oktatással kapcsolatos előadásodban nagyon jó példákat hoztál föl, nekem nagyon tetszett, ezek közül van, amit én magam is ismerek, bár nem vagyok ebben a területen kifejezetten otthon, de ugye az a gondolat mindjárt megfordult a fejemben, hogy itt egy lényeges dolog az, hogy könnyen beszerezhető, lehetőleg ingyenes eszközök álljanak rendelkezésre, ugye oktatásról lévén szó, hogy korlátozás nélkül hozzá tudjanak férni az érdeklődők, a hallgatók, a tanulók ezekhez az eszközökhöz. És nekem egy tűnt még fel, amit én magam használok és ismerek, és ingyenes eszköz, ez a Google SketchUp. Nem emlékszem, hogy említetted volna, ugye nem említetted, igen, nekem is úgy tűnt, hogy nem, hogy azt vizsgáltátok-e ezen a területen, hogy például az felhasználható lenne ezen a területen, vagy mondjuk a parametrikusság igénye az már túl erős igény ahhoz, hogy egy ilyen egyszerű eszköz nem használható fel jól.
Hát maga a SketchUp, tehát nem tudom, hogy ez a SketchUp-nak, ez a Google SketchUp része, ez mi pontosan, mert használtam SketchUp-ot én is, de hogy az most már fizetős lett, amit én használtam.
A Péter, amikor a Péter szerintem használt, akkor még a Google-é volt, aztán megvette egy cég, és most már van fizetős része is.
Én úgy tudom, az ingyenes még létezik.
Létezik, de valamilyen korlátozott funkcionalitással.
Én úgy tudom, igen, tehát hogy ezt elbutították, tehát elég kevés dolgot hagytak benne, ami használható. Magák az építészek is olyan szinten elkezdték használni, hogy van, aki csak azt használja, és azzal tervezi a házat.
Építészeti dolgokra kifejezetten jónak tűnt. Én mondjuk gépészeti tervezéshez szoktam használni, de arra is teljesen jó. Hát nekem ugye az a szerencsém, hogy én évekkel ezelőtt egy olyan 10 éve nagyjából, amikor intenzívebben használni kezdtem, letöltöttem és mindig frissítgettem, tehát az asztali Excel verzió megvan nekem, letöltve szépen, föltelepítve
Windows-ra.
Az fantasztikusan működik, de azt láttam, hogy nincs már frissítés hozzá, hanem már csak egy webes felületen létezik valami, igen, kicsit butább változat, ettől függetlenül lehet használni a régen föltelepített.
Szóval, igen. Ezért nem vizsgáltuk ilyen szempontból, igen, mert egyébként is, mint parametrikus tervezés, ahhoz már nem elég az igény, amit ő ki tud.
Igen, értem. Már van egy-két jó pofa dolga, például nekem sikerült még videót is csinálnom belőle a különböző körüljárási fázisokból, és ilyesmi, tehát egészen szép eredményeket ki lehet abból is hozni, de igen, ez most nem ugrott be, hogy valójában mondjuk úgy, hogy elmúlt a támogatása, hát ezt meg akkor sajnálom.
Igen, viszont a GeoGebra az egyébként ingyenes, sem használható, tehát hogy mi is olyat próbáltunk keresni, igen, ami ugye ingyenesebb, tehát ugye a diákok is le tudják tölteni maguknak otthon, hogyha esetleg ugye nem lehet iskolai keretek között, hogy minden gépen föl van telepítve ugyanaz a verzió, akkor ezt ők is tudják használni. Illetve a Rhino egyébként hát viszonylag kedvező feltételekkel ilyen 90 napos próbaverziót tud biztosítani. Úgyhogy hát az nyilván nem örök életű, de 90 napos, és akkor mindig egy új e-mail címet, hogyha megad az ember, akkor ott is van lehetőség arra, hogy mondjuk egy fél évet ki lehessen vele.
Egy intenzív tanulási folyamatban akár igen, az is segíthet. Igen, hát a GeoGebrát azt szintén magam is ismerem, mert gyermekeim is az egyetemen kaptak GeoGebrás feladatokat, tehát ezt más intézményekben is. Óbudai Egyetemen például szintén alkalmazzák az oktatásban, aztán hozzám fordultak segítségért, hogy jaj, apa, segíts, mert nem értem, hogy van, és akkor gyorsan elővettem a GeoGebrát, hogy kicsit felszívjam a tudást, hogy mégis hogy megy az. Igen, jó pofa eszköz az is, de hát mondjuk ebben a mélységekben, ami az előadásban fordult elő, hát nem ártottam bele magam, úgyhogy azért itt úgy látom, hogy ennél fejlettebb dolgok vannak. Köszönöm szépen, akkor más kérdés Katalinhoz, valakinek?
Nincs.
Részem. Én csak gratulálni szeretnék, mert elképesztő volt az előadás, tényleg.
Ja, igen, egyébként az a része, hogy előre felvetted videóra gyakorlatilag ezeket a mozgásokat, kezelést, és akkor ahhoz mondtad a szöveget élőben, hát ez lenyűgöző volt így a dinamikáját tekintve.
Köszönöm szépen.
Borbálához lenne kérdésem, ha másnak nincs, hogy ebben a 3D szövetnyomtatásban gyakorlati eredmény sikerült-e valamit már most, igen, mondtad, hogy műtéti eljárás még nincsen, de próbanyomtatásokat gondolom csináltatok, mert azt én tudom, hogy nagyon jó a 3D-s laborja a műszaki karnak, az legendás, el tudom képzelni, hogy ott azért valamit produkáltatok is.
Sajnos még nem volt, mert amikor lett volna rá lehetőség, akkor megakadtak az egyik szövetnyomtatásnál, és azóta volt ez a pandémiás helyzet is, hogy nem mehettem be, úgyhogy egyelőre ott tartunk, hogy a tüdőszövetet, azt már nagyon szépen tudják nyomtatni, meg mondták, hogy nagyon szép és jó, amit kitaláltam, meg tényleg az életszínvonalban nagyon sokat tud segíteni ez az eljárás, amit kitaláltam, de az a fő probléma, hogy első körben mondták, hogy a létfenntartó szerveket fogják megcsinálni, és ne haragudjak meg, de majd utána a szövet magazin, amit fognak kísérletezni.
Ja, ezt mondtad, hogy az életfenntartó szervek fontosabbak, de hogy valójában ezért kiszorultál, tehát a kapacitáshoz nem fértél hozzá emiatt.
Igen.
És akkor igen. Így elmaradt a gyakorlati igen. Próba. Ez nem esett le, vagy nem figyeltem eléggé, de hát sajnálom, mert igen, én magam, bár nem végzek ilyen sportási tevékenységet, hogy érintene, de vannak ismerőseim, akiket kerékpárosok például akár, vagy, de mint mondtad a síelők, de van konkrétan ismerősöm, akit ilyesmi, ilyen probléma érint, tehát tényleg ez egy nagyon mindennapos dolog, úgyhogy...
Igen, meg főleg a probléma, hogy a rehabilitációs ideje, meg az, hogy utána van olyan ismerős, akit 7-szer műtöttek ezzel, és még 7-szerre sem volt igazi, mert nem elég hosszú, amit kipreparáltak, nem volt elég vastag, viszont az én eljárásommal, terveim szerint ez olyan lenne, hogy tehát teljesen ugyanaz a szakirodalmak alapján, mint a tüdő és egyéb szöveteknél, kottára ugyanaz lenne az egész.
Gyakorlatilag a gyárit meg tudod ismételni.
Igen.
Ez tényleg jó, igen. Igen, úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy ezt folytassad. Én remélem, hogy hozzá tudtok férni a nyomtatási kapacitáshoz is, és meg tudnak születni az első próbanyomtatások, aztán hát ez még nyilván rengeteg munka, amíg ebből műtéti eljárás lesz. Nagyon sok embernek nagyon sok munkája lesz még ezzel, de hát valahol el kell kezdeni valakinek. Úgyhogy köszönöm.
Milyen tapasztalatod van? Ugye neked együtt kell dolgoznod különböző szakterületekkel.
Igen.
Mi a tapasztalat? Mennyire megy ez könnyen?
Hát... Nekem amiatt, hogy párom gépészmérnök, illetve anyukám házi orvos, én is orvosnak készültem, én így könnyen tudtam megimplementálni a dolgokat, hogy akkor most hogyan legyen, meg mivel közgazdász is most már vagyok, amiatt a gazdasági oldalát is átlátom, Viszont azt láttam, hogy amikor megyek egyik egyetemről a másikra, és akkor így mondom így összefüggésekben, akkor azért az idő, amíg mindenkinek így implementálódni kell a dologhoz, úgyhogy amíg az, így az egész csapat megért és átlátja az egészet, az nem a legkönnyebb, de jó kollégákkal megoldható a dolog.
Hát én azt hiszem, hogy ezzel az interdisziplináris tudással te egy olyan értéket fogsz képviselni, amivel kevesen rendelkeznek, tehát ezek a legfantasztikusabb dolgok, amikor az ember ilyen tudományok határterületén tud mozogni, és össze tudja kapcsolni azokat az embereket, akik egyébként soha nem találják meg egymást, mert mindenki a saját várában el van. Igen. Ja. Jó, Gábor, jó pofa volt ez a színkorrekció történet. Én magam is fotózok hobbiból, itt-ott, meg videózok. Hát a fotózásnál még hagyján, nekem a videózásnál tűnt fel az, hogy amikor sok kamerával veszünk föl egy történetet, és megkapom az összes felvételt, hogy na, akkor vágjak belőle valami végeredményt, és akkor derül ki, hogy hát az egyes kameráknak a színvilága ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az időpillanatban olyan mértékben különbözik, hogy alig-alig lehet valahogy közös nevezőre hozni, hogy a vágásoknál ne tűnjön az föl, hogy most valami teljesen más eszközzel vettük föl ezt a jelenetet. Szörnyű. Tehát van ezen a területen mit csinálni különféle szempontokban, és én most egy másik szempontot mondtam, de persze a festékvásárlás sem egy utolsó szempont, mondjuk ennek a nyilván nem a háztartási, hanem az ipari vonatkozása még érdekesebb. Na most egy kicsit belemenve a technikai részletekbe, nekem ugye azt választottad, hogy a referencia ledeket áramszabályozás helyett inkább impulzusszélesség modulációval csinálnád meg, de ugye ott meg a kameráknak a rekeszsebessége és a modulációnak a frekvenciája a viszonya okozhat problémát, tehát azért ott nem említetted, de a frekvencia, vagy azt hiszem nem említetted, vagy nem figyeltem eléggé, de a frekvencia megválasztására ott akkor figyelni kell. Mert...
Igen, egy fél szóval kitértem rá, ugye a PWM-nek legalább egy nagyságrenddel, a PWM alapfrekvenciájának legalább egy nagyságrenddel magasabbnak kell lenni, mint a legrövidebb expozíciós időnek.
Igen.
Az a frekvenciának, és akkor igen. Így nincsen gond, végeztem, tehát csináltam csomó fotót is, megnéztem, hogy sötétbe, világosba milyen expozíciós időket állít be magának a kamera, én is kézzel állítottam be, és szerencsére a PWM-nek a frekvenciája, még a Raspberry Pi esetén is, vagy Pi esetén is több száz hercig, több megahercig felvihető, és nem változik jelentősen a fényerő szabályozás tulajdonsága, tehát el tudom vinni egymástól a kettőt, hogy ez ne okozzon gondot.
Igen, ez megnyugtató válasz.
Ha nekem még annyit szabad hozzászólnom, nekem nagyon tetszett a maga koncepció, maga miről kutatsz, mert tényleg, tehát ott a létjogosultsága, amit mutattál két képen, hogy akkor a gabonamezőnek az egyik oldala így nézett ki, és a másik, úgyhogy az le a kalap, tényleg, és sok sikert a továbbiakban.
Köszönöm. És ugye azt feltételezem, hogy, illetve nem is kell feltételeznem, hanem nagyon sok olyan lépés van, amivel ezek az ilyen jellegű ipari vagy agrár felhasználások automatizálva lesznek. Tehát amikor egy épület tetőszerkezetének az állapotát akár fényképek alapján automatikus körbejárással, de a mezőgazdasági erdészeti területeknek a bejárását így fogják végezni, és gyakorlatilag a színinformációkkal majdnem teljesen jól elkülöníthetők a különböző fafajták, a különböző növényfajták, és ezért fontos az, hogy ezeket helyre kell tenni, vagy legyen valamilyen módszer, amivel ezt a helyén tudjuk kezelni, mert úgy tudnak ezek az automatikus eljárások majd elindulni. Ha csak nem előz be majd a mesterséges intelligencia, és dönti el helyettünk, hogy ki kicsoda és mi micsoda.
Hát igen.
Úgyhogy sietnem kell.
Én olyan gyomirtó módszert láttam, de nem vagyok benne biztos, hogy a színinformáció alapján dolgozik, könnyen lehet, hogy alakfelismeréssel. Ugye tipikus szituáció, hogy a vasúti pályán írtják a gyomokat, mert különben ugye rövid idő alatt használhatatlanná válik, hogyha ezt nem teszik meg, és ugye, totális gyomirtót használnak, ugye glifozát vagy valami hasonló hatóanyagtartalommal, ami lényegében zöldről felszívódva kiszállítja a legtöbb növényfajtát, egy-két fajta kivétel, egy-két nagyon egyszerű ősi növényfajta kivétel, ilyen zsurlófélék nem pusztulnak ettől ki. Na most ugye a klasszikus módszer az, hogy telibe szúrják a teljes vasúti felépítményt, és irgalmatlan mennyiségű anyag kerül ki. Ez azon kívül, hogy sokba kerül, tehát pazarló, a környezetre sincs kifejezetten jó hatással. Ugye mondjuk például élővízbe belejut, akkor a élővízi szervezeteket is hajlamos károsítani, és azon keresztül az ezt elfogyasztó állatokat is adott esetben, bár úgy tudom, hamar lebomlik, de most mindegy, ettől függetlenül amennyire lehet, vigyázni kell vele. Na most, tehát a módszer, amit láttam egyszer valami dokumentumban, de bemutatóban, videóban, már nem is emlékszem, hogy kis kamera van a gyomirtószerelvény elejére föltéve, amely pásztázza menet közben a pályát, fölismeri, hogy hol a gaz, a saját sebességét ismeri, tudja, hogy a fúvóka mennyivel később ér oda, mint ahol a kamera elment, és pontosan eltalálja darabonként, egyesével a kinövő zöldségeket, és csak arra, csak annyit, olyan mennyiséget, ami arra a levélfelületre szükséges, fúj rá, és ezzel mind a gyomirtó mennyiségét kordában tartja, mint tényleg hatékonyan használja fel környezetre is kíméletesebb módon. Na, ez jutott nekem eszembe, amikor a mezőgazdasági képedet láttam. Lehet, hogy színinformációt is használnak egyébként, mert az sok esetben egyszerűbb, mint egy alakfelismerés. De ez szerintem itt már az alakfelismerés fog győzedelmeskedni az ilyen típusú megoldásoknál. Vagy itt van hát mindenki ismeri szerintem mobiltelefonra letölthető ingyenes applikáció, a PlantSnap. Ismeritek? Nem? Komolyan? Google áruházban megvan, de nem lepődnék meg, hogyha a többi szolgáltatójében is meglenne. Ez a neve egy PlantSnap. Az ember csak rátartja a kamerát az ismeretlen gazra, és meghatározza. Megmondja, hogy milyen faj. Nyilván nagyon fontos a színinformáció ebben is, mert csak alapján azért, pláne egy fotó, egy szerencsétlen fotó, amit egy amatőr, hozzá nem értő ember csak úgy lekattint róla, de az a tapasztalatom, hogy megdöbbentően jó arányban talál.
Ugye ezek az alkalmazások akkor fogják a virágkorukat élni, hogyha ezek a 3D érzékelésre alkalmas kamerák elkezdenek terjedni. Most már egész olcsók ezek a Time of Flight kamerák, amik valódi 3D érzékeléssel bírnak, és ugye a telefonoknál már az arc azonosításhoz felhasználják.
Ennek mi az elve, hogy 3D töblencsés?
Nem, hanem maga a szenzor olyan, hogy alkalmas a háromdimenziós kép érzékelésére és feldolgozása. Tehát eleve egy háromdimenziós képet ad vissza. Ezek a Time of Flight szenzor.
Ilyen elven érzékeli a mélységet?
Ezt tudnom kéne, de nem tudom. Valamilyen, nem hiszem, hogy infrafénnyel, infrasegítséggel. De ez már az, amit én már elfelejtettem sajnos, de...
Hát ugye maga az ember a 3D információt két szemmel csinálja, ami egymástól egy határozott távolságra van. Na most ugye a klasszikus 3D fényképezés is a kétlencsés kamerákkal szokott történni. Ezért kapásból nem nagyon tudok mást elképzelni, mert muszáj egynél több nézőpont ahhoz, hogy hogy hozzáférjél a beesési szög alapján, ugye a szög különbség alapján.
Kivéve, hogyha letapogatom a környezetemet, és hát, gyakorlatilag pixelenként nem csak a pixelnek a színértékét, hanem a távolságát is
meg. Egy lézeres szkennelésre gondolsz?
Igen.
De én úgy tudom, azt is több pontból szokták csinálni, mert léteznek ilyenek, hogy lézerrel körbe modelleznek egy házat, mondjuk, hogy 3D-s modell csináljanak belőle, körbe szkennelik, de azt se egy pontból csinálják, amennyire én tudom.
Minél többből. Mi annól szkenneltünk testrészeket, és a 3D szkennernek is minimum 3 vagy 4 ilyen kis kamera része van, és ez tulajdonképpen nem is fényképez, hanem villog, és a villogásból, ami visszajön jel, az alapján takogatja le, és úgy rakja össze
a modellt. Hát lézeres szkennelés, igen, gyakorlatilag.
Az ehhez, ugye azt írja, tehát ez a time of flight szenzor, és lehet, hogy ugyanarról beszélünk, csak én magáról a szenzor részéről beszélünk. Igen. Ugye kell hozzá a segédfény, amivel megvilágítják az objektumot, és onnan gyűjtő információt, csak ugye hozzárendeli az adott pixelhez a távolság információt is. Igen.
Na, hát igen, ez is még egy fantasztikusan fejlődő terület, és akkor itt megint most ti kerültetek ketten egy pillanatra közel egymáshoz, mert a testrészek szkennelése 3D-ben az legalább olyan fontos dolog, mint amit te csinálsz a képinformációk helyes értelmezésével kapcsolatban, tehát előbb-utóbb még ezek a területek is találkoznak, úgyhogy jó is, hogy itt most egy szekcióba kerültetek.